Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Emléktáblát avattak a Miskolci Egyetemen az egykori diák rádiójának tiszteletére. Új tagokkal bővíteni mentorcsapatát a Tanítsunk Magyarországért program. Levélben fordult az egészségügyi miniszterhez Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere az Erzsébet kórház jövőjével kapcsolatban. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Emléktáblát avattak a Miskolci Egyetem egykori diák rádiójának tiszteletére az Eper 4-es kollégium bejáratánál. A stúdió 1953 és 2000 között 5 évtizeden keresztül szólaltatta meg a kampusz saját hangját. A vezetékes hálózaton működő adó aranykorában minden kollégiumi szobába eljuttatta a műsorokat a hallgatóknak. Az évtizedek alatt egy legendás, mintegy 600 fős öntevékeny közösség kovácsolódott össze az intézmény falai között. A mostani emléktábla avatást a volt stúdiósok kezdeményezték. Az esemény pedig egy találkozóval tették emlékezetessé. A részletekről Karcagi Pál, az Egyetemi Rádió egykori munkatársa adott tájékoztatást.
A volt diákrádiónak, vagy egyetemi stúdiónak készült egy emléktáblája, melyet annak az épületnek a bejárata mellett helyeztünk el, ahol ez a stúdió működött, ez az egyetem Eper 4 jelű kollégiuma. Tehát a bejáratnál helyeztük el ezt a márványtáblát, mely emlékeztet erre az egyetemi rádióra, ami a fellelt dokumentumok szerint 1953-ban indult, és 2000-ig működött. Az egyetem nagyon kedvezően fogadta a kezdeményezésünket, és hát mindenben segített, amiben segítséget kértünk. Elsősorban a tábla állítás folyamatában Sulák László kollégiumigazgató volt a partnerem, és ő vele tudtam mindent megbeszélni, tehát engedélyeztetni magát a táblaállítást, és mikor elkészült a tábla, akkor ő segített a felszerelésében. Ez a felszerelés már áprilisban megtörtént, de a tábla avatását mostanra tűztük ki, mivel ezen a hétvégén jött össze egy csapat, amiben régi stúdiósok vannak méghozzá. Van, aki Németországból jön, van, aki Angliából, tehát ehhez kötöttük a táblaavatást. Hát a táblaavatása maga szerintem nagyon kellemes légkörben folyt le, hiszen sok esetben olyanokkal sikerült találkozni, olyanok találkoztak egymással, akik már nagyon régen nem látták egymást, pedig annak idején mondjuk együtt dolgoztak ebben a stúdióban, úgyhogy nagyon jó sikerült a rendezvény szerintem, és hát mások is hasonlóan nyilatkoztak, úgyhogy ne csak én mondjam. A rendezvényen hát egyrészt elértük azt, hogy részt vett a Miskolci Egyetem rektorasszonya is, és ő nyitotta meg magát a rendezvényt, és utána elhangzottak megemlékezések, felhívtunk olyan volt stúdióst például, aki most tudomásunk szerint a legidősebb még élő volt tagja ennek a stúdiónak, aki 62 és 67 között volt egyetemista és stúdiós. Telefonon tudtuk elérni, mert nem tudott eljönni egészségi problémák miatt. 1953-ban a fellelt dokumentumok szerint akkor indították el, akkor csak az volt a funkciója, hogy olyan közleményeket olvastak be, ami a diákságot érintette, tehát felhívásokat, programokat, és akkor még csak néhány hangszóról szólt ez a vezetékes rádió, többek között az egyetemi éttermekben, délidőben, ebédidőben szólalt meg, de aztán hamarosan hangszórók kerültek a kollégiumok folyosóinak végére, minden folyosó végére, tehát emeletenként, és akkor már beindult az ébresztés is, tehát hogy reggel egy ébresztő műsorral, zenével ébresztették a kollégistákat. És aztán a további fejlődés során beindultak a saját készítésű műsorok is esténként, majd hétvégén is. Tehát minden este volt akkoriban már műsor, amikor én ott voltam, és volt hétvégén is. A hétvégi műsorok közül a egyik nagy kedvenc volt a kívánság műsor, ahol ugye a slágereket, világslágereket játszottuk le kérésre. Akkoriban még ugye nem mindenki tudott elérni ilyen zenéket könnyedén, tehát a stúdió volt az, amelyik friss zenei információkkal is ellátta a hallgatóságot.
Új tagokkal bővítené mentorcsapatát a kis településeken élő, hátrányos helyzetű, felső tagozatos diákok támogatására a Tanítsunk Magyarországért program a Miskolci Egyetemen. A kezdeményezés célja, hogy az iskolásokat segítse a továbbtanulásban, a pályaválasztásban és a személyes fejlődésükben. A Miskolci Egyetem az elsők között csatlakozott a programhoz, és az intézmény hallgatói jelenleg már 14 iskolában összesen 646 diákot érnek el. A részletekről Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai koordinátora adott tájékoztatást.
A program alapvetően arról szól, hogy egyetemisták segítenek 7.-8. osztályos kisdiákokat, akik valahol Miskolc közeli kistelepülésen élnek, foglalkoznak velük heti 6 órában, és ezért ösztöndíjat kapnak. A célja a programnak, a Tanítsunk Magyarországért kicsit félrevezető, mert a hallgatók nagyon-nagyon sok mindent csinálnak a gyerekeket, csak éppen nem tanítják őket, mert ez a pedagógusnak a feladata, és nagyon hosszú tanulás és komoly szakképzettséghez kötjük a magyar köznevelésben ezt a feladatot, úgyhogy a mentorok valójában nem tanítanak, hanem mentorálnak, tényleg, Isten igazából, és ez egy nagyon-nagyon sokszínű, sokrétű tevékenység, minden mentor magához és a gyerekhez igazítja azt a tevékenység repertoárt, amit ők kijátszhatnak közösen, és hát nyilván valóan a lényeg ennek az egész történetnek szerintem, ha valaki hallja azt, hogy egyetemisták dolgoznak kisiskolásokkal, akkor evidens, hogy mi a legfontosabb cél, hogy a gyerekek az életüket egy kicsit szerencsésebben, tudatosabban tervezve éljék le, és tervezzék meg egyébként alapvetően. Sok-sok kisgyerek és sok iskola vár arra, hogy ott indulhasson a mentorprogram. Szívünk szerint az összes jelentkező iskolát rögtön teleszórnák, de ennek egyetlen egy akadálya van, hogy teleszórjuk, hogy csak annyi iskolába tudunk annyi mentort küldeni, ahány embert kiképeztünk itt a Miskolci Egyetem hallgatói közül. Úgyhogy minél több hallgató jelentkezik mentornak, annál több gyereket fogunk tudni ellátni ezzel a programmal. És most pontosan ezért, hogy még több mentort tudjunk kiküldeni az iskolákba, szerveztünk, ilyenkor nyáron egyébként szoktunk, egy tömbösített kurzust, amikor 3 nap alatt, 30 órában gyakorlatilag megtanulják azt a mentorjelöltek, amit egyébként a fél év során heti 2 órában a társaik. És szeptembertől már ösztöndíjas mentorként dolgozhatnak. Az egyetem honlapján is fent van a felhívásunk, tehát könnyen meg lehet találni, de végtelenül egyszerű a történet, a TMO, mint Tanítsunk Magyarországért, kukac.uni@miskolc.hu e-mail címre kell írni egy e-mailt, hogy ha-hú, én a Miskolci Egyetemen vagyok egyetemista, és szeretnék jelentkezni mentornak. Alapvető filozófiánk a felkészítésben, hogy úgy készítjük fel a hallgatóinkat, ahogy szeretnénk, hogy dolgozzanak a mentorált gyerekeikkel. Tehát alapvetően, hát ez nem egy ilyen előadás van is a hallgató-hallgat típusú óra, hanem mindig történik valami, aktívak benne a hallgatók, hiszen hiszünk abban, hogy a tudás elsajátítás az aktivitása sokkal-sokkal hatékonyabb, és nyilván van néhány nagyon fontos tudáselem, ismeret, kognitív, befogadni való információ, ami szükséges ahhoz, hogy a mentorok el tudják majd végezni a munkájukat, de alapvetően azt is tevékenységközpontú módszerekkel szoktuk elsajátítani, úgyhogy 2 nap igazi tréning vár rájuk. Ráadásul a 3. napon terveztünk egy nagyon izgalmas, érdekes találkozót, ahova cigány származású, az életükben valamilyen nagy sikert, vagy legalábbis egy sikeres életet ott befutó felnőttek lesznek ott, hogy nagyon fontos, hogy lássák a mentorok, hogy ha valaki hátrányból érkezik, nagyon lényeges az, hogy legyen valaki olyan, aki kapaszkodót ad, aki segít abban, hogy kitörjön, hogy boldoguljon, és ők is el fogják majd mondani, hogy számukra mik voltak ezek a kitörési pontok, és hogy igenis, hogy lehet szegénységből, nagyon nagy hátrányból is nagyon sikeres életet befutni. Ez tipikusan olyan program, hogy mindenki annyit tud kivenni belőle, amit beletesz, illetve azt mondják a mentoraink, hogy többet vesznek ki, mint amit beletesznek, de ha valaki ezt tényleg akár csak a minimál követelmény szinten teljesíti, nem tud nem változni az élete, vagy akár csak a világlátása, a szemlélete. Egyszerűen nagyon-nagyon sok. Azt tapasztaljuk, egyébként számunkra is meglepő módon, hogy nagyon sokat ad a mentoroknak ez a program. Szerintem minden hallgató csak végig gondolja, hogy 20 évesen egy fiatal mellett van 4-5 kisgyerek, akik tényleg úgy néz rá, mint egy félistenre, hiszen a mentorukat nagyon-nagyon tisztelik és szeretik a gyerekek, és ami lehet, hogy meglepő, nagyon szót is fogadnak nekik, és mindent elfogadnak tőlük, ez nagyon erős egóépítő hatással van. Nagyon nagy felelősségérzetet tanulnak meg például a mentoraink, és megtanulnak számos olyan készséget, képességet, keresztkompetenciát, ami majd aztán a munkaerőpiacon nagyon hasznos lesz.
Levélben fordult az egészségügyi miniszterhez Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere az Erzsébet kórház jövőjével kapcsolatban. A városvezető azt kezdeményezte, hogy a térség egészségügyi ellátásának erősítése érdekében bővítsék a kórház kapacitásait, valamint vizsgálják meg a korábban megszűnt osztályok és szakrendelések újraindításának lehetőségét.
A Sátoraljaújhely városában működik egy térségi kórház, ez az Erzsébet kórház. Egy nagyon hosszú és sok esetben kritikus időszakon van túl, hál' Istennek, mondhatom azért múlt időben is. A kórházban dolgozók, a kórház vezetése, az osztályvezetők, az orvosok és az asszisztensnők, ápolónők, technikusok, irodisták munkájának az eredményeképpen. Ez egy nagyon nagy dolog. És egy komoly fejlesztési időszakon is túl vagyunk, hiszen a kubatúra teljesen megújult a pavilonokban, megújult a járóbeteg ellátó központ, és még úgy néz ki, hogy a történelmi szárny is, és a mögötte levő is elnyerte azt a forrást, amire szükség van, hogy a megújítása megtörténjen. Tehát én azt gondolom, hogy van egy gyönyörű épület együttesünk, vannak benne olyan tényleg műemléki övezetet idéző épületrészek, ami önmagában is eleve szép, és a belső tér és a belső kiszolgálás is, ami a beteget fogadja, az szerintem kiválónak mondható. A másik oldalon viszont volt egy tendencia, ami egy lassú, de fokozatos vagy folyamatos létszámcsökkenést jelent, vagy jelentett. Csökkent az orvosok száma. Annyira, hogy bizonyos osztályok idővel megszűntek. Orfülgége például, szemészet, gyermekosztály, és aztán a szülészetnél telt be a pohár, hogy ez már azért mégsem. Itt 60-70 ezer emberről van szó, több tízezer családról, tehát ez így nem maradhat, ezt nem lehet hagyni, hogy az osztály ne működjön. És akkor nagyon-nagyon sok munka után a kórház vezetésének hathatós hozzáállásának a pozitív eredményeképpen, illetve most azért hagyj említsem meg saját magamnak képviség nélkül, mert én magam is 10 vagy 11 orvossal egyeztettem, hogy megfelelő létszámot tudjunk biztosítani a működéshez, sikerült elérni azt, hogy a nőgyógyászat szülészet újrainduljon. Ezért írtam a levelet miniszter úrnak, hogy hangsúlyozzam, hogy mielőtt hozzákezdenek az egészségügy átszervezésének, ha hozzákezdenek, és ez érinti vagy érinthető a járóbeteg, és különösen a mi esetünkben a fekvőbeteg ellátást, akkor vegyék figyelembe azokat az érveket, amelyeket az előző 6-8-10 évben is elmondtam, függetlenül a politikai helyzettől, és most is leírtam. Ez egy szép, korrekt kérés, amiben fölhívom a figyelmét, hogy 85 kilométerre vagyunk a megyei kórház bejáratától. Erről szólt a történet, és még egy mondattal visszatérve engem ebből a szempontból, hogy ki a miniszter, ez sem és az sem érdekel. Én csak a célt szoktam nézni, és azért teszem ezt, mert én az itt élő embereknek tettem le az esküvet, és nem egy politikai szervezetnek.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton a felhőzet napközben szakadozik, gomolyosodik. Késő délutántól északnyugati irányból határozottabb felhőzet csökkenés valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. a nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Szombaton 22 és 27 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 12-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 25-e és 28-a között startol az idei 46. Kaláka Fesztivál Egerben. Akár 110 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak azok a hazai, köztük nyíregyházi kis- és középvállalkozások, amelyek elkötelezik magukat a körforgásos gazdálkodás mellett. Idén nyáron ismét napközis tábort szervez alsó tagozatos tanulók számára Gyöngyösváros önkormányzata. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Akiknek a fizetés gondot okoz, június 30-áig kérhet 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. A további részletekről dr. Paskónyi Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
A gépjárműadó tekintetében jó hír az, hogy már 3,3 millióan befizették a gépjárműadót. Nem érdemes halogatni az ügyintézést azoknak az autósoknak, közel 170 ezer autósnak, aki még nem rendezte az idei gépjárműadót. Több egyszerű, kényelmes lehetőség közül választhatnak. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus részletfizetést, ez legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést jelent. Ebben az esetben az automatikus részletfizetési kérelmet nem kell külön indokolni, és a NAV nem is vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban intézhető a kérelem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások kérhetnek egyedi fizetési könnyítést a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, érdemes élnie valamelyik fizetési könnyítési lehetőséggel, ugyanis ezzel elkerülheti a későbbi többletköltségek felhalmozódását. Előfordulhat az is, hogy valaki elfelejtette befizetni az adót, percek alatt el lehet intézni bármikor a befizetést, bárhonnan, akár online is. A NAV alkalmazásában, a NAV mobilban ugyanis nem csak lekérdezhető, hanem bankkártyával be is fizethető az adó összege. Lehet még többféle módon is fizetni, például a kapott gépjárműadó határozatban szereplő linkre kattintva megfizethető a tartozás, illetve fizethető az összeg a NAV ügyfél portálján az ÜPON keresztül is, illetve banki átutalással. Ilyenkor a gépjárműadót a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell átutalni. Nagyon fontos átutaláskor, hogy a közlemény rovatban feltétlenül fel kell tüntetni az adószámot vagy az adóazonosító jelet. Ha valaki nem szeretne az ügyfélszolgálatra menni, de nem tudja, hogy pontosan mekkora összeget kell rendeznie, vagy nem találja a korábban kapott határozatot, illetve a NAV mobil alkalmazást sem szeretné letölteni, akkor is egyszerű dolga van, ugyanis a NAV gépjárműadó kalkulátorával ki tudja számolni a fizetendő összeget. A NAV gépjárműadó kalkulátor megtalálható a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon. Csak néhány adat megadására van szükség, így a jármű teljesítményére és a gyártási évre, és ezt követően ki tudja számolni mindenki a befizetendő gépjárműadót. Aki a gépjárműadót nem fizeti meg, és részletfizetést sem kér, számolhat késedelmi pótlékkal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Nem érdemes tehát kockáztatni és halogatni az ügyintézést. A befizetéshez és a részletfizetéshez is minden információ megtalálható egy helyen, a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
Akár 110 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak azok a hazai, köztük nyíregyházi kis- és középvállalkozások, amelyek elkötelezik magukat a körforgásos gazdálkodás mellett. Ennek lényege, hogy a vállalkozás az adott területen a termék élettartamának maximalizálására, a hulladék minimalizálására és a javak újrafelhasználására törekszik. A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület 21,6 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton arra, hogy népszerűsítse a hazai és európai uniós pályázatokat a kis- és középvállalkozások körében. A részletekről Csipány Zsuzsát, a Goodwill Consulting Kft. Regionális igazgatóját hallják.
Megpróbálunk olyan népszerűsítő kampányokat folytatni, amiből nagyon sok mindent megtudhatnak a vállalkozások. A tapasztalat ugye az, hogy a nyíregyházi vállalkozók egy kicsit bátortalanok. Ugye olyan pályázat már, mint régen pár évvel ezelőtt volt, hogy csak veszek egy eszközt, csak egy telephelyet fejlesztek, olyan már nincsen. Ugye tudni kell, hogy most már a pályázatok komplexen kezelendőek, azaz azt jelenti, hogy szükséges most már mondjuk digitalizációt beletenni, vagy mint a mai rendezvény is, be van csomagolva ugye egy körforgásos fenntarthatósági projektbe, mondjuk egy gépbeszerzés vagy egy telephelyfejlesztés.
Korlátozottak az erőforrásaink a Földön, és minél többet használunk újra, illetve minél kevesebb új nyersanyagot használunk fel, annál tovább tudunk rajta élni. Erről szól a körforgásos gazdaság. Ennek alkalmazása egyéb szempontok miatt is fontos a kis- és középvállalkozások számára, fogalmazott dr. Cellenk Arnold, a Tiku Consulting Kft. Ügyvezetője.
Az egyik az eredményesség növekedése, tehát új piacok, új közbeszerzési eljárásokon való indulás, illetve potenciális helyezés elérése, valamint a hatékonyság, tehát erőforrás felhasználás csökkentése miatti pénzügyi megtakarítási lehetőségeket kell figyelembe venni. Az Európai Unió 2030-ig éppen a körforgásos gazdaságra építkezve az Európai Unióban 0,7% GDP növekménnyel számol, és mintegy 700 ezer új munkahely megteremtésével. Vélhetően ezek is azért egyrészt az új tevékenységek, illetőleg a megtakarított vagy az elmaradó haszonnak a megtakarításából származhatnak.
A hazai kis- és középvállalkozások a nyár közepéig pályázhatnak a visszanemtérítendő támogatásra, mondta Nemes Orsolya, az élőkörnyezetért felelős minisztérium főosztályvezetője.
110 milliós plafonja van, 30 millió és 110 millió forint között igényelhető támogatás, 70%-os támogatási intenzitással, egy lezárt üzletével kell rendelkezni, illetve de minimis támogatási formában lehet majd meg igényelni a támogatásokat.
Elképesztő ezt kimondani, 46. Kaláka Fesztivál lesz idén. Én nagyon remélem, hogy az 50-nél is fogunk beszélgetni Grillusz Danival. Ez most június 25-e és 28-a között lesz, most már évek óta az Érsekkertben. Ahogy én nézem itt a programkínálatot, meg ahogy itt elmondtad nekünk a sajtótájékoztatón, nagyon sok visszatérő vendég lesz, nagyon sok újból visszatérő vendég lesz, és lesznek újak is. Most az idei kínálatot milyen koncepció alapján állítottátok össze?
Végül is a koncepció az most már egy idő óta azonos. Amikor elkezdtük, akkor folkfesztiválnak hívtuk. Aztán már egyre több folkfesztivál lett, akkor kitalálták ezt, hogy világzene, ami tulajdonképpen nagyon jó, hogy van. De végül is abban maradtunk, hogy maradjon az, hogy Kaláka Fesztivál, mert abból csak egy van. Folk fesztiválból, világzenei fesztiválból, meg mindenből van a sokféle. Annak idején még nem volt az egész régióban, nem csak Magyarországon. És akkor, hát itt mi verset énekelünk, de van, aki népzenét játszik, van, aki más országokból jön. Most inkább régen nagyon sokan, amikor kiderült, hogy Magyarországon van ilyen fesztivál, jöttek Új-Zélandból, Angliából, Németországból,
Japánból,
igen, Oroszországból. És most azt mondtuk, hogy olyan sok külföldi zenész van már, mi inkább arra menjünk, hogy a magyar zenekarok lépjenek itt föl, még akkor is, hogyha esetleg délvidékről, vagy felvidékről, vagy éppen Erdélyből, mint idén érkeznek. És ez azt hiszem, hogy a közönség ezt megszerette, ezt a koncepciót, és ennek a területén belül, de azért kis asszociációval van. Templomi koncert, van színházi, irodalmi est, van egy séta, vannak gyerekeknek szóló programok, van kiállítás. Tehát sok olyan van, ami nekünk úgy rokon ebben a mi munkásságunkban, és nagyon örülünk, hogy ezt mindennek megtaláljuk a helyét.
Idén nyáron ismét napközis tábort szervez általános iskolás alsó tagozatos tanulók számára a gyöngyösvárosi önkormányzat. A tábor 4 turnusban várja a gyermekeket a gyöngyösi felsővárosi általános iskolában. A részletekről dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselő tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Nézzük meg a stratégiai alappilléreket, amely alapján egyáltalán bárkinek eszébe juthat az, hogy szeretné ezt a nyári napközit igénybe venni. Kiknek lehetséges ez egyáltalán, és hogy történik? És hol olvashatnak róla bővebben.
Gyöngyösváros önkormányzata nagyon hosszú ideje, tehát több mint 10-15 év közé teszem valahol, amikor elkezdte ezt a típusú táboroztatást, amelynek oka egyszerűen az, hogy 9-10 hét a nyári szünet, és hát a szülők szabadsága nincs ennyi, tehát valahogyan gondoskodniuk kell a gyermekek felügyeletéről. Gyöngyösváros önkormányzata családbarátnak mondja magát, és ezzel kívánja segíteni a kisgyermekes családokat, míg az óvodáinkban nincsen nyári szünet, ami azt jelenti, hogy az óvodáink fele a nyár első felében zár be, de a másik fele ügyeletes, és bármelyik gyöngyösi óvodába járó gyermek mehet oda, aztán pedig fordítva. Addig az iskoláinkban egy 4 hetes nyári táborral segítjük a szülőket nyáron. Ami nagyon fontos, hogy gyöngyösi lakcímmel rendelkező, 2025-26-os tanévben alsó tagozatos, tehát maximum 4. osztályos gyermeket.
Tehát azt jelenti, hogy most 4. volt, így és 5. megy, még az
beleférnek, viszont akik már most 5. tehát felső tagozatosak voltak, ők már nem vehetik igénybe.
A hivatal... Jó hallottam? Tehát, hogyha gyöngyösre jár suliba, igen, de például nem gyöngyösi lakos, akkor ő már nem jogosult.
Akkor nem jogosult erre a típusú
ellátásra. Ezt ellenőrzi az önkormányzat feltételezett.
Így van, az adatlap kitöltésekor a szülő nyilatkozik a gyermeknek a lakcíméről, nagyon sok személyes adatáról, és vállalja a felelősséget azoknak a valódiságáért. Ez a tábor július 6-ától július 31-ig kerül idén megrendezésre, forrás a Gyöngyösváros költségvetése. Tehát ezért is van az, hogy gyöngyösi lakcímű gyermekek vehetik igénybe. Nagyon-nagyon színvonalas és nagyon jó program, én kisgyermekes szülőként tudom, hiszen igénybe vettem eddig minden évben. Minden évben több mint 100 gyerek veszi ezt a tábor lehetőséget igénybe, ami azt jelenti, hogy reggel 8-tól délután 4 óráig szakképzett pedagógusok felügyelik ezeket a gyermekeket. Idén a felsővárosi általános iskolában. 3-szori étkezést biztosít az önkormányzat, az egyébként szerződött közétkeztetést ellátó céggel, és a szülőknek semmi más költségük nincs ezzel a táborral, mint a 3-szori étkezés díja, ami jelen pillanatban 1185 forint naponta. Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy azok, akik kedvezményesen étkeznek, ők ezt itt is megtehetik. Tehát akik nagycsaládosok és féláron kapják, vagy valamilyen oknál fogva ingyenes étkezők egyébként az iskolai időszakban, őnekik ez most is kedvezményes vagy ingyenes.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A gyűlölet adja át helyét a reménynek és a békének, kérte 14. Leó pápa a Montserrati apátságban. Június 10-én délben a Szent Atya rózsafüzér imádságon vett részt a Montserrati Mi Asszonyunk apátságban. Leó pápa elmondta, Örülök, hogy eljöhettem a Fekete Madonna lábaihoz, hogy anyai közbenjárásában bizakodva rábízzam Péteri szolgálatomat és az egyház küldetését az igazságosságért és a békéért kiáltó mai világban. Leó pápa kiemelte, Jézus megmutatja nekünk az irgalom, a kiengesztelődés, az igazság és a szelídség útját, ugyanakkor leleplezi az erőszakot, mely szavainkban és magatartás formáinkban rejtőzhet, a megalázó kritikát, a romboló ítélkezést, a megosztó agresszivitást. Ez a rejtett erőszak gyakran látható páncélzatot ölthet magára, mellyel sebeinket, félelmeinket vagy az igazságtalanságok okozta szenvedésünket próbáljuk védelmezni. Adománygyűjtést indít a Caritas a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Június 8-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Mindanao déli részét. A hatóságok cunamiriadót is elrendeltek, mely miatt 9 tartomány partmenti közösségeit evakuálták. A földrengés súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A Magyarországi Katolikus Caritas csatlakozik a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjához, és adománygyűjtést indít, hogy a magyar adományozók hozzájárulhassanak a földrengés által sújtott családok sürgős ellátásához, biztonságba helyezéséhez és a helyreállítás első lépéseihez. A támogatás lehetséges módjai online adományozással Katolikus Caritas honlapján, a Fülöp-szigeteki földrengés áldozatai adománycél megjelölésével, átutalással, mely számlaszám megtalálható a Katolikus Caritas honlapján, illetve az adományvonal hívásával a 1356-os szám tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal járulhatnak hozzá a segítségnyújtáshoz. Ragaszkodjanak az Úrhoz! Kérte Ternyák Csaba egriesek a pedagógusoktól és a diákoktól az Egri Főegyház megyei tanévzáró Tedeumon a Bazilikában június 11-én. Hozzátette, kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz. Ternyák Csaba egrieseket hallják.
Az a szent, akinek ma az ünnepe van, Szent Barnabás apostol, ahogy hallottuk az olvasmányokban, különösen az apostolok cselekedeteiből vett szentleckében, tudta, hogy mit tegyen az idejével. Az idejét arra használta fel, hogy jóra fordítsa azokat a lehetőségeket, amiket az Úr megadott neki. Jót tegyen. Hirdette az Isten országát. Mert az az egyház, amelynek ő tagja volt, rendkívüli próbatételeknek volt kitéve. Hallottuk a Szentleckében, István diákónust megölték, és szétszóródtak a keresztények Jézus követői. De az Úristen csodálatos módon, magyar közmondás azt mondja, a görbe vonalakon is tud egyenesen írni, és hát a görbe vonalakon egyenesen írt, mert az, hogy szétszóródtak Jézus tanítványai az akkor ismert világban, az azt jelentette, hogy mindenhová elvitték a hitüket. Mert hívő emberek voltak, és ragaszkodtak a hitükhöz. Ragaszkodtak Jézus Krisztushoz bármilyen életkörülmények között. És amikor új helyre költöztek, akkor azon az új helyen a szomszédoknak, az új ismerősöknek, amikor bemutatkoztak, hogy ők kicsodák és honnan jöttek, akkor nem szégyelték, sőt, megvallották, bátran megvallották, hogy ők annak a Jézus Krisztusnak a követői, aki hirdette az Isten országának örömhírét, az evangéliumot, akit megöltek, aki feltámadt, elküldte a Szent Lelket, és egyházat alapított, amelynek mi a tagjai lehetünk. Ez a hatalmas lelkesedés, ez az öröm töltötte el akkor a tanítványokat. Ez a lelkesedés, ez az öröm ma is ott van az egyházban. Ma is részesei lehetünk ennek az egyháznak. És mindenkit arra buzdított Barnabás, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Nos, hát mi másra tudnám én buzdítani a pedagógusainkat és a kitüntetés előtt álló diákjainkat, mint hogy ragaszkodjanak az Úrhoz. Ez a legfontosabb. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy ragaszkodunk Jézus Krisztushoz. És milyen érdekes, hogy ez a Barnabás apostol eljutott Antiókiába, és ott hirdette Isten országának örömhírét. De nem egyedül tette ezt, hanem magával vitte Sault. Nem Pálnak mondják, Sault vitte magával, azt az embert, akire úgy gyanakodva néztek, mert hát sokáig üldözte a keresztényeket, és aztán utána maga is Jézus követője lett, és akkor hát sokan úgy gyanakodva nézték, hogy ez valóban megtért, vagy csak kémkedik itt közöttünk, vagy ki tudja, milyen gondolatokkal tekintettek rá. Barnabás bizalmat szavazott Saulnak, és egy évig Antiókiában hirdették az evangéliumot. Abban a városban, ahol először nevezték Jézus követőit, minek nevezték őket? Krisztusiaknak. Olyanok voltak, mint Krisztus, vagyis keresztények.
A hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban június 14-én vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebráns Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ezt a szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős mágisz kórusa előadásában az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont udvarán a Made in Hungária című musical koncertje lesz 2026. június 14-én 16 órakor. Mindenkit szeretettel várnak! Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Lukas Bernárd Ulrich diákónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor Enapon diákónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska pap növendéket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangverseny lesz a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban június 20-án 19 órakor. A támogatói hozzájárulás 5000 forint. Egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben, a Ciszter templomban, az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében 2026. június 25-én csütörtökön 9 órától délután 6 óráig. Mindenkit szeretettel várnak! A 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen július 4-én lesz. Az eseményen Székely János püspök atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atya tanítását hallgathatják meg. Tanúságtételek és egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede az egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg 10 órától. A tanítást tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök atya lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a központban. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri Érseki Palota látogatóközpontban vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. a múzeumok éjszakáján az Egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpont foglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsekatya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestjéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás, Koleszer Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várik Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
forog a föld.
A régió sportja.
Bosnyák középpályást igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, mely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Iskolák közötti grundbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bosnyák középpályást igazolt a DVSC labdarúgó csapata. A 24 éves védekező középpályás az előző szezonban a horvát első osztályú Lokomotív Zágráb együttesében futballozott, méghozzá alapemberként. A korábban Bosznia-Hercegovina U21-es válogatottjában is szerepelt labdarúgó a Mostar csapatában nevelkedett, 2022 óta futballozott a Lokomotív Zágráb játékosaként. Fiatalkora ellenére összességében már 52 horvát első osztályú bajnoki van a háta mögött, kiváló védekező játékra képes a középpályán, illetőleg több poszton is bevethető. A sárospataki Vai Miklós református technikumban több éve működik a Honvéd Kadét program, amely azóta egyre népszerűbb a diákok körében. Az idei tanév során is számos közösségi programot, rendezvényt és élményszerző foglalkozást szerveztek a kadétok számára, amelyek erősítették az összetartozást, a fegyelmet és az együttműködést, mondta Winkler Zsolt oktató, a kadétok instruktora.
Én mindenképpen úgy látom, hogy nagyon jó, hogy az iskolánk csatlakozott ehhez a programhoz. Ez nem csak az én véleményem, hanem az összes többi olyan iskola, aki a vármegyénkben csatlakozott. Beszélgetve az instruktorokkal, akik ugye felelnek azért, hogy ezek a szabadidős programok megvalósuljanak, illetve hogy a fiatalok megismerjék a honvédség működését, felépítését, szervezetét. Mindenkinek egyértelműen az a véleménye, hogy nagyon hasznos a fiataloknak, megtanulják a kitartást, csapatmunkát, együtt dolgozást, egy kis szorgalom is párosul mellé, fizikai és szellemi muníciót kapnak. Iskolánkban jelenleg több mint 100 kadét van. Igazából azt mondom, hogy a 100 kadétból nyilván nem mindenki az, aki teljesen lelkes, és a szülő sem biztos, hogy teljesen támogatja ezt a programot, bár ez valószínűleg azért lehet, mert nem ismerik teljes mértékben. Próbálunk ezen ugye segíteni, meg javítani, de ettől függetlenül, mivel ösztöndíj is párosul a programban, ezért az ad egy plusz lökést és egy plusz motivációt. Ezen kívül, ahogy megismerik ezeket a programokat, és aki részt vesz benne, évről évre az a tapasztalat, hogy azt mondják, hogy akkor jövőre is menjünk, jövőre is csináljuk, mindenképpen benne vagyunk. Nyilván, mint ahogy a diákoknak a tanulási motivációja, az ehhez való hozzáállásuk is azért változó, vannak sokkal lelkesebbek, kevésbé lelkesek, és egyáltalán nem lelkesek, de ezen próbálunk javítani, változtatni. A honvédelmi alapismereteket tanulják ők, mint tantárgyat. Ezen kívül az instruktornak, aki az iskolánkban ugye én vagyok, a feladata az, hogy mindenféle szabadidős programmal a honvédséghez kapcsolódó egyéb dolgokat is megismerjék, mint például lövészet, küzdőharc, túrázás vagy egészségügyi ismeretek. Itt az iskolánkban lövészetet már több mint 2 éve csináljuk. Én jövő héten fogok menni egy íjászképzésre, amivel szeretnénk az íjászatot is behozni a rendszerbe, illetve a kollégák néha már orrolnak rám egy picit, hogy túl sok a program, és túl sokat megyünk el az iskolából, de ez igazából hozzátartozik ehhez a programhoz. A fiatalok, igaz, hogy a szabadidőjükből veszünk el nagyon gyakran, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok pozitív töltetet kapnak ezáltal.
Iskolák közötti grundbirkózó versenyt tartottak Sajóvárkonyon. A részletekről Obbágy Csabát, az intézmény igazgatóját hallják.
Minden nagyon fontos az iskola életében, ami kiegészíti a tanulási folyamatot. Nagyon örülök annak, hogy sok kreatív kollégám van, akik újabb és újabb ötletekkel állnak elő. úgy tűnik, hogy nagyon sikeresek vagyunk a birkózás területén, hiszen diákolimpiai versenyen már 6. helyezést értünk el korábban, most pedig a Barcikai Birkózó Egyesülettel váltvetve több iskola, ózdi iskolák és környező települések iskolájából érkezett csapatok is vannak. Ez az első alkalom, reméljük, hogy jó sikerül, és jövőre folytatni tudjuk, és hagyományt teremtünk.
A térség több iskolájából érkeztek versenyzők az első grundbirkózó tornára, melyet az általános iskola szervezett a Kazincbarcikai Városi Sportegyesület közreműködésével. A viadalon az ózdi újváros téri, a csépányi, az Árpád vezér, a serényi, a Balasi Bálint, illetőleg a Kazinci Ferenc és a Kossuth Lajos általános iskola diákjai mellett a házigazda Sajóvárkonyi intézmény tanulói is részt vettek. Az iskolában már 2 éve foglalkoznak grundbirkózással, az elmúlt hónapokban pedig együttműködés indult a Kazincbarcikai birkózó szakosztályjal is. A gyerekek heti 3 alkalommal edzenek Szőgyör Mihály vezetésével. A sportág nem csak a mozgásról szól, fegyelemre, kitartásra és összpontosításra is neveli a fiatalokat, miközben rendszeres sportolási lehetőséget biztosít számukra, ami a térségben különösen fontos. Berkeszi Dávidot, a Sajóvárkonyi Általános Iskola pedagógusát hallják.
Nagy büszkeség számunkra, hogy 40 gyereknek rendszeres testmozgást tudunk ezzel az iskolában biztosítani, ami egy ilyen periférián lévő iskola számára és az itt élők számára egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy helyben magas minőségi képzett szakemberektől tanulhatják a sportot, amely kitörést jelenthet számukra.
Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére a kisvárdai labdarúgó csapatnál. Sukka Attila lesz az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es együttesnél. Révész Attilát, a Kisvárda Mastergood sportigazgatóját hallják.
Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piac alapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a 2. csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Sukka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedző, ő el a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal vállalható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős tábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Guarda e ride se vede che tu baci me, ci fa l'occhietto lassù e tramontar non vuol più. Guardar le piagge matagge nel buio splendor e con le stelle disegna due cuori. Mezzaluna splende in ciel romantica, la mezzaluna canta in ciel fantastica per noi. Guarda e ride se vede che tu baci me, ci fa l'occhietto lassù e tramontar non vuol più. Guardar le piagge matagge nel buio splendor e con le stelle disegna due cuori.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!